16. Benedek szellemi hagyatéka olyan spirituális kisugárzás, ami kíséri az egyházat, és ma is aktuális. Adásunkban az elhunyt 16. Benedek emeritus pápa szellemi örökségéről beszélgetünk Erdő Péter bíborossal. 16. Benedek emeritus pápa 2022. december 31-én hunyt el 95 éves korában. Január 5-én Ferenc pápa vezetésével tartott gyászmiséjén részt vett Erdő Péter bíboros is. Megkértük a főpásztort, idézze fel személyes emlékeit, amelyek József Ratzingerhez fűzik, és összegezze 16. Benedek szellemi hagyatékát. Szeretettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat a Vatikáni Rádió mikrofonjánál. A 2022-es évvel 16. Benedek emeritus pápa földi élete is véget ért. Hogyan érintette 16. Benedek halála?
Nagy szomorúsággal fogadtam. Nem nagyon sokkal korábban tudtam találkozni még vele. Már akkor éreztem, hogy talán ez volt az utolsó. Igen, gyönge volt már fizikailag akkor, de a lelke jelen volt, a tekintete eleven volt, és amennyire tudta, áldásra emelte a kezét. Ez marad meg bennem róla, mint végső és meghatározó kép és emlék. Úgy érzem, hogy ugyanakkor azért ő köztünk marad. Szóval a tanítása, a szellemi hagyatéka, ahogy Ferenc pápa is említette, nem sokkal Benedek halála előtt, az egy olyan spirituális kisugárzás, ami kíséri az egyházat, és ma is aktuális, ma is hatóerő. Második János pápa még püspökként volt jelen a II. Vatikáni zsinaton. El is mondta többször szinódusok alkalmával, hogy ki van még itt, aki püspökként részt vett. Na, Benedek pápa ezt már nem mondhatta el, de azt igen, hogy szakértői minőségben ott volt. Tehát személyesen tanúsíthatta, személyesen hordozta a szívében a zsinatnak az örökségét, értette, hogy miről volt szó és mi a zsinat fő törekvése, és ezt őszinte szívvel képviselte is. Tehát nem arról van szó, hogy ő valami mást akart, hanem pontosan értve a zsinatnak a fő gondját és célját, ezt próbálta képviselni. Most ez nagyon fontos dolog, mert soha nem egyoldalú beszédet vagy okfejtést hallottunk tőle, hanem olyat, ami hűséges volt Jézus Krisztusnak a történelmileg is megragadható örökségéhez, amit egyébként az egyház hagyománya közvetít a számunkra, és ugyanakkor nagyon nyitott szemmel látta a mai embernek a problémáit. Olyan problémáit is, amelyek inkább a szellemi élet területén jelentkeznek, tehát, hogy milyen kérdései vannak, milyen típusú válaszokat képes vagy szeret befogadni. És tudott ezen a nyelven is szólni. Ez megmutatkozott nem csak abban, hogy nagyon sok írását rengeteg nyelvre lefordították, és nagy példányszámban el is fogyott nagyon sok. Érdekes volt, a názareti Jézusról szóló könyvének az első kötetét magyarul, hát néztem az interneten, annyian keresték, és talán egy antikvárium árulta, az is nagyon drágán. Egyébként elfogyott. A másik olyan könyv, aminek azt hiszem, hogy nagy hatása volt, még bíboros korában, sőt, még nem is volt akkor bíboros, mikor azt írta. Talán a magyar fordításnak a megjelenésekor sem volt még bíboros. Ugye a Bevezetés a kereszténységbe című könyvéről beszélek, amelyet még a Tübingeni Egyetem előadás sorozatából írt meg, és ezt Bécsben kiadták a 70-es években. Most nekem káplánként annak idején nagy lelkipásztori segítséget nyújtott az a könyv. Később egy olyan fiatal párnak adtam kölcsön, sose láttam újra vissza, ahol az asszony orosz volt, tudott magyarul, és hát készült arra, hogy megkeresztelkedik katolikusnak, mert a vőlegénye olasz volt, és úgy gondolta, hogy ő is akkor legyen a család mondjuk vallásilag egyforma. És valódi érdeklődés, egy intelligens nő volt egyébként, olvasta azt a könyvet. Tehát úgy láttam, hogy mondjuk úgy, hogy az ifjúsági katekézistől az értelmiségi pasztorációig nagyon sok mindenben igazán megragadható, átható válaszokat adott. Tehát azt hiszem, hogy volt egy ilyen ereje is az ő teológiai munkásságának. És hát persze pápaként aztán, amikor kiadta a hivatalos dokumentumait, vagy tanítóként a szentbeszédeiben megnyilatkozott, akkor újra csak ez a szintézis mutatkozott meg. Tehát ugye az, hogy a reményről, a szeretetről, illetőleg a igazságban megnyilvánuló szeretetről adott ki három nagy enciklikát. Ez utóbbiban a szociális kérdést el is szembe nézett. Tehát ezek a művei, de több más megnyilatkozása is, ez nagyon sok értelmiségi embernek vonatkozási pontot jelentett. Aztán azok a megnyilatkozásai is, amelyekben dialógusra vállalkozott, például Jürgen Habermas-szal. Tehát ezek is sok fordításban megjelentek, sokan és érdeklődéssel olvasták, még a nem hívők közül is. Úgyhogy azt hiszem, hogy nála nem véletlen volt a jelszónak vagy jelmondatnak a választása, hogy cooperatores veritatis, az igazság munkatársai. Tehát ő az igazság munkatársa akart lenni, ami már eleve posztulálta azt, hogy van igazság. És egyrészt persze ezt már a Bibliából is, Jézusnak a személyes önvallomásából is érezzük, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De a teológiának vagy a filozófiának a fejlődés történetében is az igazság fogalma az igen nagy szerepet játszik. És azt kell mondanunk, hogy a középkori keresztény vagy nyugati filozófiában, mondjuk Aquinói Szent Tamásnál, az igazság fogalom az egy olyan tiszta formában jelenik meg, ami ösztönzőleg hatott a természettudományok kifejlődésére. Tehát ő ugyanis azt mondja, hogy az igazság az értelem megfelelése a dolognak. Tehát nem azonos a dologgal, nem azonos az értelem képével, hanem megfelel neki. Egyébként ezt nem Aquinói Tamás találta ki, ő maga is hivatkozik a középkori egyiptomi zsidó filozófiára ebben. De Szent Tamásnak ez az igazság fogalma eléggé önkritikus ahhoz, hogy mindmáig használható legyen. Hát gondoljuk meg, hogy a mai természettudományos kutatásban rájövünk arra, hogy a kozmosznak föltett kérdéseink azok a saját szellemi kategóriáink határai között mozognak. A válasz pedig sokkal nagyobb dimenzióból érkezik. Tehát sokszor annak az értékelése okozza a fő problémát. Ugyanígy ma, amikor a mesterséges intelligenciát már kutatásra is használják. Nem pusztán a adatok sokaságának a feldolgozásáról van szó, hanem lassanként a természetnek való kérdések föltevéséről, illetve a beérkező válaszok értékeléséről. Tehát a saját értelmünk korlátozott, vagy nagyon is emberszabású voltának a tudatosítása, és ugyanakkor az objektív valóság létének a biztos elfogadása, ez így együtt lehetővé teszi azt, hogy érdemes legyen a világot a mi eszközeinkkel mégiscsak egyre jobban megismerni, és ez az életünkre is visszahat. Ennek használható eredményei vannak. Szóval ebben az értelemben egy nagyon erőteljes nyugati filozófiai és teológiai örökséget is kifejez Benedek pápának a tanítása. De ez az örökség, ez a teológiára is vonatkozik. Tehát hit dolgában is létezik igazság. És nagyon helyesen fejtette ezt ki éppen a II. Vatikáni zsinat, éppen abban a dokumentumában egyébként, ami a vallásszabadságról szól, és amit néha szoktak bírálni azért, mert talán ez relativizmust jelentene, vagy egyformává tenni az összes vallásokat. Holott a dokumentum maga is egyértelműen kijelenti, hogy nem erről van szó, hanem azért alapvető joga az embernek a vallásszabadság, mert van hit dolgában igazság, van objektív igazság, amit azonban az embernek méltóságának megfelelően szabadon kell keresnie. Tehát nem lehet külső fizikai kényszerrel vagy nyomással rákényszeríteni valaminek az elfogadására. Hidd dolgában. Na most, de ez éppen azért ilyen fontos jog, mert egy létező értékhöz fűződik. Ez a létező érték pedig a hit dolgában való igazság megtalálása. Na ezt II. János pápa is gyönyörűen kifejti több helyen, és Benedek pápa is számos dokumentumban hitet tesz emellett. Szóval azt hiszem, hogy itt azért olyan korszakot élünk, amikor újra és újra fölmerül, hogy mi is a kereszténység. Tehát, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy jó szándékú emberek a világot, a környezetünket nézik, értékelik, kérdéseket tesznek fel a természetnek, és amit észszerűnek, meg igaznak éreznek belőle, hát azt próbálják akár a saját életük számára is hasznosítani. Mert ha csupán ennyi a kereszténység, akkor mi természetvallás vagyunk, de hát ez nem így van. Hát mi keresztények a názareti Jézusnak vagyunk a tanítványai. Ő pedig elhozta a teljes isteni kinyilatkoztatást. Azaz, Isten nem csak a teremtett világon keresztül kommunikál velünk, értelmes és szabad lényekkel, akiket a saját képére alkotott, hanem a kinyilatkoztatáson keresztül külön is szól hozzánk, mert ő szeret minket. Annyira szeret, hogy egy embernek a teljes életében jelentette ki azt, amit ő az emberrel igazán közölni akar, és ez az ember Jézus Krisztus. Tehát a hozzávezető történelmi út, amely részben az evangéliumokban, részben a többi szentírási könyvekben, az egyház hagyományában, de még sokszor Biblián kívüli forrásokban is nyomon követhető, ez az egyik kapcsolatunk Jézussal. A másik kapcsolatunk pedig az valóban egy misztikus, egy spirituális kapcsolat, ami a közvetlen imádságnak, elmélkedésnek, személyes kapcsolatnak az élménye. A kettő együtt adja a kereszténységet. Tehát enélkül vagy teljesen szubjektív, spirituális irányba tolódunk el, és elveszítjük a kapcsolatot kivel? Magával, Jézussal. Vagy pedig, ha csak a történelmi hagyományt vizsgáljuk, de személyes kapcsolatunk nincs vele, hát az bizony egy eléggé száraz teologizálássá válhat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben is segítünk és útmutatunk Benedek pápa, aki megtalálta ennek az egyensúlyát.
Vannak, akik arról számolnak be, hogy a gyászszertartás végén nagyon mély csend uralkodott el a téren. Mi távozik Benedek pápával az egyházból?
Nyilván egy halott embernek tovább él a lelke. Ezt is Benedek pápa fejtette ki nagyon szépen. Ne ijedjünk meg, ne gondoljuk azt, hogy ez csak a görög emberképnek valamiféle filozófiai öröksége, hogy testből és lélekből állunk, hanem bár az ember szerves egységet alkot, bár a teste a lelkétől a földi életben nem válik el, de a halál pillanatában mégis. Tehát egyszerre valljuk a test feltámadását és a lélek örök életét. És azt hiszem, hogy ilyen értelemben az a csönd, az azt jelentette inkább, hogy a lelke tovább él. Érdekes volt, hogy a szél fújt azért, de talán nem olyan hevesen és hirtelen, mint Szent II. János Pál temetése alkalmával, amikor a koporsóra kitett könyvön lapozott egyet a szél. Most a kitett könyv szilárdan úgy maradt, ahogyan kinyitották. Nem lapoztál semmiféle szél, semmiféle fuval.
Milyen 16. Benedek pápához kötődő személyes emlékeket emel neki, amelyeket mindig a szívében őriz?
Például Szent Erzsébet 800 éves születési jubileuma, amikor hát többen kértük, én magam is nagy nyomatékkal kértem, hogy szóljon hozzánk, adjon ki egy levelet, egy dokumentumot. És megpróbáltuk, hogy esetleg az európai püspökökkel együtt, vagy a németekkel együtt, hiszen türingiai Szent Erzsébetnek is nevezik, ott volt a életének a nagyobbik része, ott folyt. És mivel a németek mégse akarták egységesen kérni, ezért hozzám intézett levelében, amelyet aztán nyilvánosságra hoztak, fejezte ki a tiszteletét Szent Erzsébet és az általa képviselt értékek iránt. Tehát a magyarság iránti szeretet különösen is megnyilvánult ebben. És hát persze sok intim dologban is, ami nem a nagy nyilvánosság elé való, de ami a személyes találkozásunk alkalmával előjött. Tehát ő nagyon tisztában volt a magyarságnak a sorsával. Nagyon tisztában volt, nem tőlünk, egyébként is, a határon túli magyarságnak a helyzetével például. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ő személyisége az olyan erősen volt európai és közép-európai, hogy a gondjaink iránt is különleges érzékenység volt benne. Azt sajnálhatjuk, de hát így adódott a történelem, hogy Magyarországra pápaként már nem tudott ellátogatni.
Bíboros úr szolgálata az Egyetemes Egyház javára 16. Benedek pápasága idején nyert nagyon széles teret. Itt elsősorban a CCR-re gondolunk, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsára. Miként illeszkedett be a CCEE élén végzett tevékenysége Benedek pápa egyházról alkotott hivatásának megvalósításába?
A kontinentális püspökkari szövetségeknek az életéről ezeknek a vezetősége általában egy bizonyos rendszerességgel beszokott számolni a pápának. Így aztán mi is körbelévi rendszerességgel a CCE elnöksége látogatást tettünk Benedek pápánál, később még Ferenc pápánál is. Elmondtuk azt, hogy mit végeztünk abban az évben, mik voltak a főbb események, esetleg a törekvésekről, tervekről is beszéltünk. Volt olyan, hogy kértük a véleményét, a bátorítását. Ilyen volt például az ökumenikus együttműködésnek néhány kérdése, ugye gondolok itt a Katolikus Ortodox Fórumnak a kialakítására például, ami egy sajátosan európai kezdeményezés volt, hiszen ha meggondoljuk annak, hogy kelet és nyugat, keleti és nyugati egyház, egyedül Európában van értelme, ugye? Az összes többi földrészen, hát ez inkább egy egymás fölé rakódott rétegződés lehet, vagy a különböző szórványok mozaikszerű együttélése. De Európában, vagy a mediterrán világban tényleg beszélhetünk keleti és nyugati hagyományról, keleti és nyugati egyházi életről.
Igen, és nagyon aktív szerepvállalása volt akkoriban a CCE-nek az ökumenikus párbeszédben. Szinte minden hónapban történt valami ezen a fronton.
Most ez azért lehetett, mert kezdettől tudatosítottuk, hogy a nagy dogmatikai kérdésekben nem mi vagyunk a párbeszédnek az alanyai. Arra megvan az apostoli szentszéknek a megfelelő szervezete, ortodox részről is megvoltak a illetékes partnerek. Azonban a morális és szociális kérdésekben, ami Európa életében, akár a nemzetközi szervezetekben is rendkívüli aktualitásra jelentkezett, na ezekben igenis kereshetjük az egyetértést, sőt, ezekben sokkal szélesebb körű egyetértés van meg már is, mint bizonyos hitelvi témákban. Akkor pedig a cselekvésben is lehet közös vagy összehangolt munkáról szó.
Halála után már az első vasárnapi úrangyala alkalmával a Szent Péter téren a hívek hatalmas transzparenssel jelentek meg, kérve 16. Benedek egyházdoktorrá nyilvánítását. Sokan a katolikus egyház legnagyobb tudású teológusának tekintik. Hogyan összegezné József Ratzinger teológiájának lényegi pontjait?
Mindenek előtt a temetés alkalmával a tömeg azt kiabálta, hogy Santo Subito, hogy rögtön avasság szenté. Természetesen az egyház doktorok, azok mindjárt szentek voltak. Tehát aki azt mondja, hogy legyen egyház doktor, az egyben azt is sugallja, hogy hát akkor szentnek kellene tisztelni. Na most milyen fajta életszentség az, amelyik elsősorban a tudományos teológiában nyilvánul meg? Egy sajátos típusú életszentség. 14. Benedek pápának van egy klasszikus műve, az Isten szolgáinak boldogávatásáról és a boldogok szenté avatásáról. Na, ebben a klasszikus műben külön foglalkozik ezzel a típusú életszentséggel, és felhoz példákat. Például Aquinói Szent Tamásnak a szentélvatási eljárását. És idézi 22. János pápát, aki annak idején a szentélvatási ügyben azt mondta, hogy nem kell olyan nagy aggodalommal törekedni a csodák bizonyítására, mert annyi csodát tett, ahány problémát megoldott. Tehát a nagyszerű válaszok megtalálása a hitben, az is érv lehet valakinek az életszentsége mellett. Ez az igazi tanulsága ennek, és 14. Benedek pápaként sok más nagy teológus szentet is felhoz példaképpen erre az állításra vagy felismerésre. Na most Benedek pápánál is, hogyha a teológusi nagyságáról beszélgetünk, akkor azt hiszem, hogy innen érdemes megközelíteni, hogy amit ő állít, vagy amit ő teológusként előad, az mennyire érthető, mennyire ad választ problémákra, és mennyire van teljesen összhangban az egyház hagyományával, illetőleg a korunk problematikájával. Mert ha mindez együtt benne van, az a nagyságjele. Mert részproblémákat felvetni egyik vagy másik szempontból újat mondani, azt sokan tudnak. De hogy ez ilyen erős, ilyen tömör szintézisben jelenjen meg, ez nagyon ritka. És ebben, hát neki voltak persze teológus barátai, voltak olyanok, akik a hit szempontjából őt nagyon nagyra becsülték. Már a pápává választása előtt is természetesen. Néhány bíboros barátjáról megemlékezhetnék itt. Az egyik Leó Sefcsik volt, akit ugye már 80 éves kora után, mint nagy német teológust nevezett ki bíborossá II. János Pál pápa. Leó Sefcsik sziléziai menekült volt, veszített is egy pár évet a tanulmányaiból emiatt, de később Németországban már a tanulmányok idején megismerkedett József Ratzingerrel, és később is jó barátok voltak. Na most ő is egy olyan teológus volt, aki hallatlan teológia történeti műveltséggel rendelkezett, de mégis az írásai világosak és áthatóak voltak. Egy másik ilyen kiváló egyéniség volt Augustin Mayer, bencés szerzetes és liturgia tudós, aki egy időben az istentiszteleti kongregációnak a prefektusa is volt. Ugye ebben a 2005 körüli időszakban ő is túl volt már a 80 éven, sőt, hát szobájához kötött ember volt már. De mégis alkalmam volt vele beszélgetni, és arról beszélt részletesebben, hogy mennyire fontos a hit az egyház életében. Érdekes volt ez, mert ugye azt gondolná az ember, hogy lex orandi, lex credendi, elsősorban nézzük a liturgiát és az imádságot, és ebből következtessünk a hitre. Ez jogos, ez egy lehetséges gondolatmenet, különösen, hogyha az egyháznak valamiben egységes és letisztult liturgikus élete van. De hát mégiscsak a hitnek a fölismerése ihlette a liturgiát, tehát a hit alapján, a hit kifejezésére jött létre a liturgiának a gazdagsága. És ebből a szempontból azt hiszem, hogy ez is egy nagy bölcsesség volt, hogy a hitre visszavezetni az egyház életét minden egyéb értékes megnyilvánulás mellett és előtt. Ez vonatkozott még a karitatív tevékenységre is. Ebben nagyon érdekes volt az, amit mondjuk Joachim Meissner bíboros úr képviselt. Hát tudjuk, hogy a Kölni Egyházmegye meg a német segélyszervezetek vezetőjeként, vagy korábban az NDK-ban, mint Caritas igazgató, ő rengeteget tett a szegények, a rászorulók és a harmadik világ megsegítésére. De mindig azt vallotta, hogy a Caritas az nem egy NGO. Nem arról van szó, hogy csak humanitárius segítséget nyújtunk, hanem hogy az ige hirdető szavunknak ugyanolyan messzire kell elérni, mint a segítő kezünknek. Mert a szeretet cselekedetei, a segítség is a hitnek a kifejezése. Tehát ha az egyik vagy a másik sokkal nagyobb távolságra elér, abból általában egyensúlyvesztés vagy hitelvesztés adódik. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek a szempontok is aláhúzták azt, hogy Ratzinger bíborosnak a nagysága vagy az egyénisége az miért volt sok oldalú, miért volt az üzenete harmonikus az egyház számára.
Milyen örökséget hagy még ránk 16. Benedek?
Azt hiszem, hogy azt az imádkozó szeretetet, amivel ő nyugdíjasként, kiérdemesült pápaként is végig kísérte az egyház életét. És ez az üzenet ma nagyon aktuális, mert egy olyan korban élünk, amikor az emberiség átlag életkora egyre magasabb lesz. Senki nem fölösleges. Ezt Ferenc pápa is tanítja, hogy nem szabad senkit eldobni a társadalomnak. Tehát amikor már valaki nagyon idős, amikor nem tudja esetleg már végezni azokat a feladatokat, amit tőle addig elvártak, akkor is hatalmas erő rejlik az imádságban, és akár a felajánlott szenvedésében is. És ha ezt az ember teljes lélekkel és tudatosan teszi, annak különleges értéke van. Benedek pápa erről is tanúságot tett.
És milyen feladatot hagy ránk az emeritus pápa?
Hát a feladatot óriásit hagy, mert nem csak Regensburgban van egy intézet, amely gondozza a szellemi örökségét. Ott őrzik a könyvtárát, ott foglalkoznak az összes műveinek a kiadásával, amely ugye ma már látványos eredményeket ért el, hanem hát ezt az örökséget továbbra is ismertetni és gondozni kell. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenképpen feladat, és a másik pedig, hogy hát tanuljunk a példájából. Felelősséget, egyház iránti szeretetet és hitet.
Erdő Péter bíborossal 16. Benedek pápa szellemi örökségéről Somogyi Viktória beszélgetett.